Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, azok megelégítetnek, és a szegényeké a mennyek országa. Amen. Testvéreim, készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgálására. 431. dicséretünket énekeljük el.
Úristen, kérünk négedet, keresztelj és most meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak ötvérével nagy bűneinket
el helyünket, és a baba-mama körös testvéreink szolgálata következik most.
Kidiko vagyok, a babamok körnek a vezetője. Vége van az 5. évünknek. Így jó lesz. Vége van az 5. évünknek, és azt lehet mondani, hogy nagyon mozgalmas évünk volt. Decemberrel kezdeném, amikor is egy nagyon-nagyon szép rendezvényünk volt. Ez volt az első alkalommal megrendezett ilyen babamama adventi alkalmunk. Nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon jó volt látni, ahogy az idősebbek és a fiatalabbak, a nagymamák és a kismamák összegyűltek, és együtt voltunk Isten dicsőségében. A következő, ami újítás volt, hogy elkezdtük a Társ című könyvet. Ez egy 7 alkalmas foglalkozás volt. Sajnos nem sikerült a végére érnünk, mert májusban és áprilisban nagyon sokat voltak betegek a gyerekek, de folytatjuk a következő szezonban. Szerintem ezzel fogunk kezdeni. És születtek új kisbabáink, a legfiatalabbat lehet látni. Ő éppen most 2 hetes. És Abigailnek hívják. A komatálat szeretném még megemlíteni, hogy idén is sikeres volt a komatálunk, és én nem szültem ugyan gyermeket, de én is kaptam, mert beteg voltam egy hosszú ideig, és egy pár hétig, és nagyon-nagyon nehéz volt elfogadni, viszont jó volt megérezni a szeretetüket, és azt, hogy 3-4 gyerekes anyukák főztek rám és a családomra pár napig, és ezután is köszönök nekik mindent, és minden segítséget, és mindent köszönök szépen erre az évre. Még egy utolsót szeretnék, a Kalmár Ilonát és Kővár Anitát szeretném megemlíteni. Ők voltak a nagymamáink, akik segítettek nekünk ezeken az alkalmakon, mert a Társ című könyv lényege az, hogy egy picit kivonulunk kismamák, és egy picit egyedül vagyunk, és beszélgetünk a nőiesség és az anyasság és a feleség témájáról, és 10-15 gyerekre vigyáztak ők a másik szobában néha. Még egyszer köszönöm szépen nekik.
Vigyázz, kicsi szem, mit figyelsz? Ó, vigyázz, kicsi szem, mit figyelsz? Isten fenn az égből nézve, jelzem, s jól vigyázz. Egyre vár, kicsi szem, mit figyelsz? Ó, vigyázz, kicsi fül, mit fülelsz? Ó, vigyázz, kicsi fül, mit fülelsz? Isten fenn az égből nézve, jelzem, s jól vigyázz. Egyre vár, kicsi fül, mit fülelsz? Ó, vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz? Ó, vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz? Isten fenn az égből nézve, látlás, jól vigyázz. Egyre vár, kicsi száj, mit beszélsz? Ó, vigyázz, kicsi kéz, mit teszel? Ó, vigyázz, kicsi kéz, mit teszel?
Thank you.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, ünneplő családok, imádságban hordoztunk benneteket, és áldjuk Istent, aki arra indította a szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, leányotokat, kicsin fiatokat, hogy a keresztség által Jézus Krisztus követője lehessen. A feltámadott Jézus Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium szolgálatára. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, ünneplő családok, ünneplő gyülekezet, amikor Jézus Krisztus a tanítványaihoz lép, és bátorítja őket, hogy menjenek el, legyenek híradói az ő kereszthalálának és feltámadásának, erről tanítsák a népeket, akkor a tanítványok, az egykoriak és a maiak is megrettennek. Azt olvassuk, hogy Jézus mennybe menetelekor hangzik el ez a bátorítás, ez a küldetés, és a mennybe menetel után ezek a tanítványok nem értik a tanúság tétel szolgálatát, a bizonyság tétel szolgálatát, nem értik és nem is érthetik, mert Isten szent lelke nem adatott számukra még, nem töltetett ki. Éppen ezért félnek. Visszahúzódnak otthonaikban, vagy otthonukban, vagy egy jeruzsálemi otthonban, várják, hogy Isten tegyen velük valamilyen csodát. Kedves testvérek, azt kell mondanunk, megfogalmaznunk a pünkösd utáni vasárnapok egyikén, hogy ma sem megy másképpen, hogy tanítvánnyá tegyünk másokat. Csak Isten szent lelkével, Isten személyes jelenlétével a mi életünkben. És a tanítványá tételségnek a szolgálata az megtörténik az Isten tiszteleten, egy ige hirdetésben. Azt szokták mondani, ez itt a lelkipásztornak a feladata, de megtörténik a munkahelyen, az iskolában, megtörténik ott, amikor a hétköznapi dolgaimat, hivatásomat végzem egészen tökéletesen, és megtörténik a családban. Talán a legnehezebb szintere bizonyságtételünknek, Isten szent lelkétől indított küldetésünknek a családunkban van. És amikor szülők, keresztülők elhozzák gyermeküket, amikor elhoztátok őt ide, akkor a legnehezebb vállalkozást vállaltátok. A tanítványá tételséget a családban. Abban a zónában, azon a helyen, ahol gyermekünk, gyermekeink ismernek bennünket, ahol nem lehet elbújni, ahol nem lehet lelkészként mondom palástot felvenni, ahol csak egy valaki segíthet, a Szent Háromság egy örök Isten az ő lelkével bennünket. Tanítványá tenni, így mondom most, gyermeket hitben nevelni lélek nélkül nem lehet. Azért nem lehet, mert az ember a családi életében sokszor hivatkozik, és sokszor próbálja meg a maga eszközeivel, a maga gondolataival kipótolni a Szent Háromság egyörök igaz Istent. Gyakran előfordul, hogy minden akaratunk, szándékunk, tapasztalatunk, amely irányítja gyermekünket, gyermekeinket, mégsem abba az irányba vezet, amelybe szeretnénk. Miért? Azért, mert tőlünk származik. Jakab apostol egy alkalommal az egykori tanítványaihoz, az egykori gyülekezethez fordul, és amikor a bölcsességről és értelemről beszél, akkor azt mondja, hogy ha keserű irítség, viszálykodás van a szívetekben, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Kicsit később a harmadik levélben azt mondja, a felülről való békesség először is tisztázza a dolgokat, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajró és nem képmutató. Mi az, amit magunktól hozunk, és mi az, amit magunktól átadunk gyermekeinknek? Gyakran a megrontott és megromlott bölcsesség, a bűnös szívnek az indulata, az én győzelme Krisztus felett. És ez a bölcsesség előfordul, hogy a vallásos élet dolgaiba is belekeveri a maga önzését, a maga dicsőségét. Az emberi bölcsességnek az eredete, amit önmagunktól adhatunk gyermekeinknek, az földi. És minden jó adomány, minden tökéletes ajándék pedig, ahogyan ismerjük az írásból, felülről származik. Arra bátorítunk bennőtöket, kedves szülők, keresztszülők, hogy gyermeketeket, gyermekeiteket a felülről való bölcsességgel neveljétek Jézus Krisztus megismerésére. Mert az a bölcsesség, amely felülről való, az nem bontja meg az emberi közösségeket, az nem gőgös, nem nagyképű, nem pimasz, nem sínylik és sínylődik tőle a világ. Az isteni bölcsesség az békességet, méltányosságot és engedékenységet ad. Mondhatnám azt is, hogy olyan, mintha a lélek gyümölcse lenne. Ezt adom át az én gyermekemnek. A mennyei bölcsesség az Istennél jelenik meg. A régiek az Ószövetségben, mikor a bölcsességgel való nevelésről beszéltek, így is nevezték a könyveiknek egyik összefoglalását, hogy a bölcsesség irodalma, azt mondták, hogy ez a helyes életvitel, helyes életvezetés. Azaz, egy szülő a legjobb példaként azt adhatja gyermekének, hogy Isten előtt tárja ki az életét, vele táplálkozik, tőle kéri a bölcsességet újra és újra, napról napra, és ezt ajándékként adja oda családjának, szeretteinek, gyermekeinek. Azért, hogy egykor majd ők maguk is megismerhessék, meglássák, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Az Istenben gyökerezik, benne él és benne mozog. És hogyha ez megtörténik, akkor betöltjük küldetésünket, Jézus Krisztus tanítványai leszünk úgy, hogy közben a legnehezebb szintéren, a családban neveljük és neveltetjük gyermekeinket Isten ismeretére és szeretetre. Tudom, hogy ez lehetséges, de azt is tudom, hogy ez az egyik legnehezebb feladat és szolgálat. Kedves szülők, keresztszülők, kedves szülők, keresztszülők, kedves barátaink, az Isten adjon nektek ehhez erőt, és valóban mennyei bölcsességet. Amen. Kedves testvéreim, kedves szülők, keresztülők, megkérlek benneteket, hogy Álljatok fel gyülekezetünkkel együtt, és jöjjetek közelebb az Úr asztalához. Valljátok meg hiteteket gyülekezetünk közösségével együtt, mondjátok el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten közösségébe a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgasság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezeket a gyermekeket, akiket most megkeresztelünk, hogy egyé legyenek a mi Urunk Jézus Krisztussal, az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy hitáltal megtisztuljanak és megszabaduljanak minden bűntől. Küld erre eljük szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őket az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őket Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjenek abban a hitben, melyről szüleik és keresztszüleik vallást tettek, és add meg, hogy élő tagjai legyenek az Anyaszentegyháznak, melybe most belekereszteljük őket. Add, hogy növekedjenek előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthassanak a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség és az erő, örökkön örökké. Amen.
Réka, holna, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevébe. Amen. Amen.
Malmos Réka Olga Isten népéhez tartozik. Olivér, keresztelek téged az atyának, a fiúnak, a Szentléleknek nevére. Veréb Olivér Isten népéhez tartozik. Gyere, megyünk, nincs jó. Őrizze meg szívedet és gondolatodat a Krisztus Jézusban. Testvéreim, bennőtöket is áldjon és őrizzen meg a Szent Háromság Isten, és fogadjátok szeretettel az emléklapokat. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket. 398. énekünket énekeljük első három versszakával. ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a Zsoltárok könyvében a 73. részben a következőképpen. Ászáf Zsoltára. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek kínjaik és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják. Honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme, ilyenek a bűnösök, háborítatlanul gyarapítják vagyonokat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostan kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnnek el, ha felserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, református bibliaolvasó kalauzunk az Ószövetség lapjairól egy egészen új hangot szólaltat meg most, mai vasárnapunktól kezdődően. Ellépünk egy pillanatra az áldozatok világától, ellépünk az ókori, tőlünk kulturálisan idegen szokásoktól, és megérkezünk az imádságoknak a világába. Nem így kezdődik a Zsoltároknak könyve, de hogyha figyelembe vesszük a Szentírásnak a felosztását, most a harmadik könyvhöz érkezünk, és a harmadik könyvön belül a 73. Zsoltár az első imádság. Ászáf imádsága, Ászáf Zsoltára. Mindazok, akik a Szentírásban egy-egy résznek gondolatot, vagy mondhatnám így is, hogy címet adnak, így fogalmaznak. a kétkedő ember megnyugvása. Az imádkozó lélek, Ászáf, azon tűnődik, hogy milyen világban él. Azt vizsgálja az ő személyes igazság érzetével, hogy a bűnös embereknek szerencséjük van, a magát megtartóztatónak meg szerencsétlensége, sőt, nehézsége. Bármennyire is van hite, hűsége, nehézségekkel találja szembe magát. És amikor ezt olvassuk, ezt halljuk a Szentírásból, akkor bizony találkozik ez a gondolat a személyes igazságérzetünkkel is. Vizsgálva a környezetünket, valaki így fogalmazott, hogy van, akinek jó munkahelye van, valaki pedig szerencsés ember. Így jut egyről a kettőre. És persze a 21. századi ember kitűnő belső kritikával azt is látja, hogy amögött, az élet mögött, amely egyről a kettőre halad, mi van. Sokszor bűn, sokszor a másik vállán való magasabbra jutás, sokszor sok gyötrelem, de nem a saját gyötrelmünk, hanem a másik embernek a gyötrelme. Szenvedés. És amikor ezt megfogalmazza egy hívő ember, akkor hozzáteszi azt is, hogy bizonyára a jóknak kell szenvedniük, a gonosz, istentelen emberek pedig jobban boldogulnak, előrébb jutnak. Ez a mi keserű panaszunk és keserű megállapításunk. És persze ott van a belső lüktetés, hogy ezek után, hogyha ilyen a világ, ez ennek a hajtója, mozgatórugója, akkor érdemes-e tiszta kezűnek, becsületesnek lenni? Hiszen még a közvélemény is azok mellé áll, akik a saját maguk által választott eszközök szerint gyarapodnak. Tehát minden különösebb kommentár nélkül értjük azt, hogy a Zsoltár írója Ászáf több ezer évvel ezelőtt mire keresi a feleletet. Nagyon szenvedélyesen kutatja a választ. Újra és újra körbejárja. Ráadásul ezt, ma így mondanánk, egy imádságban teszi. Gyarapodás, gazdagság, tiszta élet, hátratétel, nehézségek. Ezek az ő szavai. És persze azt is hozzáteszi keserűen, hívő emberként, hogy ezt csak én látom. Uram, te nem látod, te nem veszed észre. Ilyen szavakat mond. Van-e a magasságosnak értelme? Honnan tudná ezt Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Mindezt büntetlenül lehet tenni, csinálni? Nem látja az Isten vak? Nos, kedves testvérek, a tusája a mi tusánk. Nem csak a hétköznapi életben, hanem a személyes hívő életünkben is. Magam nagyon nehezen tudom elhordozni, és nagyon nehezen tudom szemmel kísérni azt, hogyha egy hívő ember képmutató lesz. Ha nem meri bevallani saját magának sem a kérdéseit, kétségeit, ha nem meri kimondani a kételjeit. Így mondtuk egyszer egy ifjúsági alkalommal, éppen erről a Zsoltárról, hogyha valaki nem meri megfogalmazni a miértjeit. Pedig, hogyha Isten előtt vagyunk, ha Isten elé visszük az életünket, akkor ezeknek a miérteknek van értelme, és van létjogosultsága. Tudom jól, bizonyos helyzetekben sokan azt mondják, hogy ne azt kérdezzük, hogy miért, hanem mi célból, De most ez a Zsoltár, Ászáv Zsoltára, a 73. Zsoltár mégiscsak erről a nagy miértről beszél. Általánosságban és nagyon személyesen is. A napokban olvashattuk, talán többen látták egyházkerületünknek a hírportálján, a parokia.hu hírportálon. A Budapesti Teológia Ószövetség professzorának, Karasszon professzor úrnak az írását, a legnagyobb miértet tartalmazó könyvről, Jób könyvéről. Jób könyvében, a bölcsesség irodalomban azt olvassuk, hogy van egy istenfélő ember, akinek az ügye a sátán vádlása következtében oda kerül az Úr elé, és ezt mondja a vádló, az ördög: nem akármi miatt féli Jób az Istent, add a kezembe, hadd szorongassam meg egy picit az életét, és majd megtagad téged. És 30 valahány fejezeten keresztül a sátán gyötri Jóbot. Hol betegséggel, hol gyásszal, hol fájdalommal, az anyagi javak teljes elvesztésével, de legtöbbször ráadásul a barátoknak a rossz tanácsával. Gyötri és gyötri. És a 38. fejezetben, 42 fejezetből áll ez a könyv, a 38. fejezetben van egy óriási fordulat. Karasszon professzor úr azt mondja, amit sokáig senki nem értett. A 70-es évekig senki nem tudta elhelyezni a 38. fejezettel kezdődő isteni választ. Mert a 38. fejezetben már nem bírja tovább az Úr sem, és oda szegzi Jobbnak a kérdést, hogy te hol voltál akkor, mondjuk, amikor a világot teremtettem, amikor kifeszítettem az égboltozatot? Hol voltál akkor, amikor a fiastyúk megjelent? Hol voltál akkor, amikor az esőnek medret adtam? És folytatja a kérdéseket, és az ember egyre jobban azt érzi, hogy sehol nem vagyok, Uram, hozzád képest. Majd azokat a szavakat is mondja, hogy hát én olyan hatalmas vagyok, mondja az Úr, hogy játszadozom a vízilóval, a krokodillal, a leviatánnal, a nagy tengeri szörnyel, a sárkánnyal, ez a szó szerepel az Ószövetségben, meg a behemóttal is. Hát nekem ezek is játékszereim. Így fordítja egyébként az új fordítás ezeket, hogy a cethallal, még a cethal is a játékszerem. Kedves testvérek, bevallom, hogyha valakit a nagy kérdések, a miértek közepette mi avval vigasztalnánk, hogy Isten játszadik a krokodillal, a cethallal, meg egyébben, akkor fölteszi a kezét, hogy hát ez nekem nem segít. Valami konkrétabbat kérnék. És erre mondja Karasszon professzor úr, hogy ebben a nagy miértben, hogy miért történik velem ez, amikor megszólal az Isten, az tulajdonképpen a teremtés történetének a megismétlése. Mintha azt mondaná az Isten: te nem tudod legyőzni a krokodilt se, a vízilovat se, és nem tudod legyőzni a körülötted lévő hatalmas káosz sem. Te ember nem kapsz választ a miértjeidre, vagyis sohasem tudod legyőzni azt, ami körbevesz téged. Fordulj Istenhez, mert ő meg tudja oldani az életedet. Te, mondja az Isten, nem válhatsz teremtővé. Nem tudod elvégezni ezt. Ezért nem vagy hívás. Nem tehetsz érte vagy ellene semmit. Ez egyedül Isten hatalmában áll. És innen értjük meg, kedves testvérek, azt, hogy a mi hatalmas miértjeinkben miért történik ez, miért van az. Úgy a teremtett világmindenségben, mint személyes életünkben, ugyanaz valósul meg, mint a teremtéskor. Isten rendező elve. Isten az, aki rendet teremthet. A kuszasságban, a miértek világában a mi személyes vívódásainkban. Egyedül Isten az. Tudjátok, a ma embere, amikor kétségekkel küzd, amikor a miértjeire keresi a feleletet, akkor legtöbbször nem is a problémákkal van gondja, hanem az Istennel. Örömpő Gergely nagytiszteletű úr, Diós Jenei lelkipásztor mindig ezt mondta, a haragvó is embernek legtöbbször az Istennel van haragja. Amikor nem ért meg valamit, amikor nem tudja az életének a dolgait, akkor egészen egyszerűen rácsapja Istenre az ajtót. Nem így van ez? Hol valami nem úgy történik az életünkben, az első, amivel megszakítjuk a közösséget, az éppen a gyülekezet közössége. Ott sem mennek máshogyan a dolgok, mint a világban. Az ember először becsukja a templom ajtót, utána becsukja otthon a szentírást, és fölteszi a könyvek közé, 3-4 hetente egy picit leporolja, és utána pedig bezárul az ő imádkozó élete is. És azt mondja, amíg rosszban vagyok az Istennel, addig nem fordulok hozzá segítségért. Nos, kedves testvérek, ez a Zsoltára, miértek Zsoltára pedig pontosan az ellenkező utat mutatja meg. Azt mondja, hogy amikor az életében a legnagyobb kérdések vannak, a legnagyobb bizonytalanság van, amikor választ várna, amikor a belső etikai érzéke úgy dúl-fúl benne, azt mondja, elmegyek az Isten lakóhelyére. Megkérdezem az Urat, vele szeretnék kapcsolatba kerülni. Mert miértjeinkkel kapcsolatban nem az a legnagyobb baj, hogy miért engedi meg az Isten ezt vagy azt Afrikában, vagy egy másik országban, vagy talán egy másik családban. Hanem a legnagyobb baj akkor van, amikor ez személyessé válik, miért engedi meg az Isten ezt az én életemben. Mert amikor az én életemről van szó, az én miértjeimről van szó, akkor bizony döntési helyzet elé állok. Akkor nekem kell válaszolnom, mert ő szólít engem. Mert ő hív. Olyan szép példája az Ószövetségnek ebben a tekintetben Ábrahám története. Szólt az Isten, és Ábrahám ment. Nem azt kérdezte Ábrahám, hogy miért pont én? Nem azt kérdezte, hogy miért most? Hiszen az első kérdésre a válasz az lehetett volna, hogy alkalmatlan vagyok, a másikra pedig az, hogy más programom van. Nagyon sokszor így hangzik. Alkalmatlan vagyok, más programom van. De amikor az Isten megszólít, amikor az Isten döntési helyzetbe állít, akkor már rólam van szó. Személyes életemről, személyes jövőmről. Az ő megszólítása ebben a Zsoltárban az Isten szent helyén történik. És a Zsoltár írója Ászáf egészen konkrétan tudja, hogy most már róla van szó. Őt szólítja az Isten. Nem egyszerű és általános kérdéseket tesz fel, hanem személyesen. Miért pont én? Miért pont most? Azért, mert Isten áldozatra hív. Egyszerűen Isten meghív az ő szolgálatára, egyszerűen Isten meghív az ő közösségébe. Egyszerűen meghív az ő szeretetéhez. De ehhez az út az engedelmességnek az útja. A miértek közepette, Ábrahámnak is ezt kell átélnie, aki nem csak azt a szózatot hallja, hogy gyere és kövess engem, hanem azt is, hogy add vissza a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz.
vagy áldozatot mutat be, vagy pedig elkárhozik. Krisztus követése ugyanis a nagy miértek zuhatagában nem lehetséges áldozat nélkül. Nem lehetséges, ezt élte át már az Ószövetség népe, ezt tapasztalta meg az elmúlt 21 néhány nap alatt mi újra és újra ezt olvastuk, az áldozati törvényeknek a bemutatását. És ezt éljük meg Krisztus áldozatában is, hogy nélküle lehetetlen követnünk őt a mi értek tengerében. Mert Krisztus az, aki telemel bennünket, Krisztus az, aki megnyitja az örökké valóság távolságait előttünk. Amikor az ember már egy picit magasabban van, nem erkölcsileg és nem etikailag, hanem magasabban van, mert magasabbra vezette Jézus Krisztus fel a hegyre, úgy, mint Mózest, vagy úgy, mint a tanítványokat, a hármójukat a megdicsőlés hegyére. De ennél többet is tesz. Amit átél Ászáf, amit számunkra Jézus Krisztus ad, az nem csak az örökkévaló távolság, amelyben szemlélhetem önmagamat, a világomat, hanem az örökkévaló Istennel való közösség is. Ászáf átéri Isten közelségét, Jézusban átéljük mi is Isten közelségét, és amíg a többieknek a gazdagsága jelenti az örömöt és az örökséget, kimondja, hogy számomra a miértek tengerében Isten az én örökségem, hogy ő enyém, és én övé vagyok. Hogy engem elfogadott, szépen mondja, megfogta a kezemet, és kezemnél fogva vezet engem. Azaz, jó úton járok, és jó úton maradok. Elfogadott úgy, ahogyan vagyok, a háborgásaimmal, értetlenkedésemmel, keserűségemmel. De meg is szabadított mindettől. És biztos, hogy meg is fog szabadítani ezektől. Vezet engem, ezért a legnagyobb kérdések közepette is rábízhatom magamat. Mert benne van Atyám, és benne van az én otthonom. Amen. Testvéreim, válaszoljunk az igére fennállva, 264. dicséretünket keressük meg. Első versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük, hogy a mi miértjeinknek helye van a te mennyei trónusod előtt, és köszönjük, hogy a mi miértjeink egyben megnyugvásá is lehetnek te benned. Urunk, szeretünk filozofálgatni, szeretünk az élet nagy dolgairól általánosságban beszélgetni, de legszemélyesebb kérdéseinkben, próbáinkban hozzád menekülhetünk, és te nem tűlsz el onnan. Köszönjük, hogy kijelentetted magadat számunkra Jézus Krisztusban, benne van a mi menekülésünk, benne van a mi szabadulásunk. Benne vagy számunkra erős szikla és kővár. És ezért jó nekünk Jézus Krisztus közelsége, mert általa közel juthatunk az Atyához, a lélek által. Urunk, annyi minden feszít bennünket, akik itt vagyunk, mi magunk is gyakran ostromlunk téged. Kérünk, hogy jöjj hozzánk közel, fogd meg a mi kezünket is, hogy mi is megragadjunk téged. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megkeresztelt gyermekekért. Köszönjük, hogy őket kézbe vetted, megölelted, név szerint ismered. Imádkozunk hozzád az ő szüleikért, rokonaikért, barátaikért, keresztülőkért. Kérünk, hogy ők maguk is egyre közelebb kerülhessenek hozzád napról napra. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, a kórházi ágyon lévőkért, az otthonaikban gyógyulókért, vagy éppen betegeskedőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a gyászolókért és az emlékezőkért. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel vigasztald azokat a családokat, akik árvának vagy özvegynek érzik magukat. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyermekeinkért, a szünidőben eltölthető értelmes időért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a pihenőkért, a pihenésre készülőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az érettségizőkért. Hálaadással köszönjük, akiknek sikeresen zárult az érettségi vizsga, és könyörgünk azokért is, akik még előtte állnak a holnapi napokban. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, szolgálatainkért, a baba-mama kör szolgálatáért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most csendben elmondhatjuk imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy Te meghallgatod a mi fohászunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, köszönjük az elmúlt hét minden segítségét, munkáját és adományát. Szeretettel jelezzük testvéreinknek, hogy templomunk külső felújításához adományokat szeretnénk kérni. A közel 14 millió forintos beruházáshoz egyházmegyénk 4,5 millió forint támogatást nyújt. Az elmúlt héten püspök úrral tárgyaltunk, aki segítségét ajánlotta, hogy egy esetlegesen megnyíló pályázatból majd részesedhet gyülekezetünk, de ez nem az ő kezében van. Azonban az önerőt szeretnénk magunk is előteremteni. Ezért segítségért fordulunk a Pomázon élő, mint egy 2000 református testvérünkhöz. Hirdetem, hogy a Hősök terén 1907 óta álló magyar kereszten lévő Krisztus test ismét eltörött és javításra szorul. A helyreállításhoz adományokat fogadnak el a felújítók, felajánlásainkat Kalmár Ilona testvérünknek adhatjuk oda. 2014. július 5-én délelőtt 9 órától templomunkban egyházmegyei közgyűlés lesz. Szeretettel kérjük testvéreink süteményes és szendvicses adományát erre az alkalomra. Ugyanezen a napon, ami kiránduló körünk Csobánkára utazik, a helytörténeti gyűjtemény megtekintése után az Oszoly kőre mennek majd fel testvéreink. Indulás 9 óra 20 perckor lesz a polgármesteri hivatal elől. A terhek között örömmel hirdetem, hogy a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzat felhívására, amelyben a szerbiai árvíz katasztrófa elszenvedőinek nyújthatunk segítséget, Erdélyi Sándor presbiter testvérünk közreműködésével 44 ezer forintnyi adományt tudtunk átadni a rászorulók támogatására. Köszönjük a beérkezett adományokat. Ifjúsági és gyermektáborainkat hirdetem. A Móri gyermektáborra a jelentkezés lezárult. Aki adományával vagy élelmiszer felajánlásával támogatná a mi táborunkat, kérem, hogy a kiáratnál keresse meg Izsóné Kromcsik Ildikó testvéremet. Nyári ifjúsági táborunk augusztus 5-e és 9-e között lesz a pénzásási turistaházban. A tábor költsége 18 ezer forint. A jelentkezési határidő július 6-a. Szeretettel kérem fiatal testvéreimet, hogy tartsuk be a jelentkezési határidőt, hogy eljuthassunk ebbe a táborba. Nyári napközis táborunk augusztus 21-e és 23-a között lesz, csütörtöktől szombatig, jelentkezési határidő augusztus 1-ig van. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2014. június 5-én életének 58. évében elhunyt Nádházi András testvérünk temetése 2014. június 20-án volt a Csobánkai temetőben. 2014. június 5-én életének 69. évében elhunyt Tomokos Miklósné testvérünk temetése június 27-én 11 órakor lesz a pomázi római katolikus öreg temetőben. 2014. június 12-én életének 53. évében elhunyt Demeter Zoltánné testvérünk temetése 2014. június 30-án 11 órakor lesz református temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. 2014. június 22-én a mai napon istentiszteletünk után harang szól Szabó Kálmán halálának első éves évfordulóján. Emlékezik felesége, gyermekei, testvérei, valamint minden közeli és távoli rokona. Istenünk kegyelmét kérjük emlékező testvéreink életére. 2014. június 20-án harang szólt Ásztai Csabáné halálának második éves évfordulóján. Emlékezett családja és a Psalmus kórus, egyben gyülekezetünk is. Istenünk vigasztalja emlékező testvéreinket. Alkalmainkat hirdetem. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon. 4-8-tól a gyermektáborunk megbeszélésére kerül sor. Pénteken 7 órától ifjúsági bibliaórát tartunk Pomázon. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól Pomázon. Alkalmunk előtt, alkalmunkon megkereszteljük Gáspár Sebestyén Csabát. Jövő héten vasárnap 17 órától a bibliaolvasókör záró beszélgetés alkalma lesz a pomázi parókián. Végül, de nem utolsó sorban, testvéreim, szeretném jelezni, hogy az elmúlt napokban, ahogyan a múlt héten is tettük ezt, egyházkerületünk adományaképpen, gyülekezetünk a Társegyház Községi Szolgálat ellátásához egy új gépjárművel járult hozzá. A gépjármű a parókia udvarán található, ez egy Opel Corsa típusú autó, egy teljesen új autó, az elmúlt napokban helyezték forgalomba. Nem gyülekezetünk vásárolta, legfőképpen nem is a lelkipásztor, hanem az egyházkerület adománya a gyülekezeti munkához, a társegyházközségi szolgálathoz.
Az elmúlt hónapban hirdettük, hogy az egyház megyében nyugdíjba vonulás miatt megerült a főjegyzői tisztség. Püspök úr úgy rendelkezett, hogy bár ennek az évnek a végén újra kell választani a főjegyzőt, a hátralévő időre legyen főjegyzője az egyház megyének. Ezért kiírták a választást. Erre a tisztségre két jelöltet állított az egyház megye közgyűlése, Sebestyén Győző Fóti lelkipásztort és Nyilas Zoltán tiszteletes urat, a mi lelkészünket. A választás a gyülekezetekben, a gyülekezetek presbitériumában megtörtént. A múlt héten a szavazatszámláló bizottság összegyűlt, a szavazatokat felbontották, és a szavazatszámlálásnak az eredménye az, hogy Nyilas Zoltán tiszteletes úr a többség bizalmát élvezi. Ez a választás még nem jogerős, tehát néhány hetet várni kell, hogy jogerőre emelkedjék. Én azt kérem a gyülekezettől, adjunk hálát az Úristennek azért, hogy olyan lelkészünk van, akit erre a tisztségre alkalmasnak találtak, és könyörögjünk azért, hogy adjon neki lelki, testi erőt és egészséget, hogy ezt a tisztséget erre a pár hónapra is be tudja tölteni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönöm, Vonnak úr, és szeretettel kérem a gyülekezet segítségét és imádságát is feleségemmel és családommal együtt. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk, záróénekünket keressük meg, 434. dicséretünket énekeljük első versszakával. Fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!